Hát ez egy teljesen mai történet, a jelenben történik, van benne a címében, meg a, talán a szereplők neve, meg a, valahol a történet mérétegében van egy mitológiai vonatkozás. Én a Penteszile a történetre gondoltam, miközben ezt írtam, de ez egy a jelenben játszódó történet, és illetve egy kicsit időutazás is, egy több generációs történet. Kicsit arról szól, hogy egy lány hogy próbál megszabadulni attól a negatív örökségtől, ami generációkon keresztül ugye megy a család történetében. Tehát ilyen szempontból ez a színdarab egy nagy családterápia, vagy egy ördögűzés arról szól, hogy valaki felismeri, hogy mennyire tudatosan vagy tudatalatt öröklött dolgok határozzák meg a döntéseit az életben. És hogy ebből talán ki lehet mászni akkor, ha az ember ezt felismeri.
Akár fájdalmas is lehet, sírni is lehetne, mert nagyon szépen elmosolyogtál, amikor ez a fonal úgy végigfutott az eszeden. Miért jelent meg ez a nagyon, nagyon szép mosoly? Valami nagyon szépen elmosolyogtál.
Mert nekem ez egy nagy felismerés volt az életemben, hogy a dolgokon változtatni lehet, és egy nagyon alapvető szinten lehet változtatni, tehát nem csak úgy, hogy elköltözöm egyik házból a másikba, vagy veszek egy új ruhát, hanem úgy, hogy azokon a viselkedés mintákon is, amik nagyon mélyen ülnek bennünk, azokon is lehet változtatni. És talán ez a legnagyobb dolog, amit én Németországban tanultam, mert Romániában, Kelet-Európában sokkal deterministább az elképzelés az életről, tehát van egy ilyen nagyon mély meggyőződés, hogy minden olyan, ami ilyen is, olyan is fog maradni, és ami rossz, az rossz is marad, és mindig így lesz. És ez engem nagyon nyomasztott már kamaszkoromban. Szerintem a kelet-európai társadalmak nagy része lelki beteg, ugye? Itt is az emberek nagy része lelki beteg, nekem ez az érzésem. Tehát mindenki depressziós, vagy szanaxot szed, vagy tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon elterjedtek a pszichés betegségek, és nagyon kevéssé elterjedt a terápia. Tehát ami hiányzik a kelet-európai társadalmakból, az az a 25 év terápia, pszichoterápia, amin a nyugati társadalmak átmentek. És ezen lehet röhögni, meg mert az ember megnézi a Woody Allen filmeket, ugye ott minden filmben megjelenik egy terapeuta, tehát ez az észak-amerikai társadalom nagy részére is érvényes, de tény az, hogy az emberek így, tehát hogy szinte mindenki, akivel találkoztam, az élete valamelyik fázisában járt már terápiára, de ennek meg is látszik az eredménye. Tehát sokkal több könnyed, kiegyensúlyozott, pozitív beállítottságú ember van, nyilván az életkörülmények is másak, a perspektíva is más, tehát ennek rengeteg rétege van, de szerintem ez egy ilyen ördögi kör, tehát hogy is mondjam, akinek pozitívabb a beállítottság, annak az élete is jobb, ez most így, vagy akinek jobb az élet, annak pozitívabb a beállítottsága, nem tudjuk, hogy ez hol kezdődik és hol végződik, de én azt hiszem, hogy az 50-es évek, vagy a 60-as évek Németországában is más volt az emberek pszichés állapota, talán hasonló ahhoz, ami itt most van, mint most. És ez az, amit én itt nagyon hiányolok, hogy az emberek nincsenek tudatában annak, hogy mennyi minden múlik azon, hogy ők hogy tudják saját magukat megismerni és pozitív értelemben befolyásolni. És a Penteszile a program az egy ilyen családi struktúrát tár fel, egy viselkedés mintát, vagy egy házasság mintát, ami öröklődik ükszülőről, dédszülőről, nagyszülőről, szülőről, gyerekre. És én már úgy vagyok benne a történetben, vagy a főszereplő, hogy azt se tudom, fogalmam nincs, hogy miért hozok ilyen döntéseket, hogy miért csinálom azt, amit csinálok. Azt tudom, hogy valamiért mindig rossz döntéseket hozok, mindig boldogtalan vagyok, és ezért a sorsa hibás, a mit tudom én, a férfiak a hibásak, vagy a nők a hibásak, vagy tehát mindig valaki más, sose én nem tudok változtatni, a sors kiszolgáltatottja vagyok. Ez nem így van.
Akkor maga ez az előadás is a terápiának egyféle része, olyan értelemben, hogy megmutatja nekünk, hogy miféle programok működnek bennünk, minek vagyunk esetleg áldozatai. És ez az Amazon királynő nevén futó program, ennek a testi megvalósítója, talán jobbat sem lehetett volna így külsőre, és testileg sem találni, mint Pál Evőkét, félelmetes. Ugye az Amazonról van egy elképzelésünk, nem csak a kalandfilmekből, hanem úgy van, úgy él bennünk egy kép, ezt nagyon, Evők, ezt nagyon jól megtestesíted. Nézésben is, mosolyban is. Számodra hogyan lesz ez a program, ez a mitológikus program egy ilyen mai nőnek a sorsküzdelme, a harca, az emancipációs harca, vagy mindaz, amiben egy nő ma megküzd az életben? Miért mai történet ez?
Hát ugye a munkafolyamat során, mint minden munkafolyamat során, hogyha kapunk egy szerepet, vagy kapok egy szerepet, elsősorban az első lépés, hogy azt keresem, hogy mi az, ami közös. Honnan tudok kiindulni, mi az a közös pont? És mint a darabban is megjelenik, hogy Pendeszilának egy nagyon furcsa viszonya van a férfiakkal. Könnyedén megkaphatja őket, de már ha már megkapja, akkor már nem kell, és ilyesfajta játszmák, vagy játékok, vagy folyamatoknak a hordozója is. Hogy ez például ez volt az egyik kiinduló pontom, hogy ez most egy ilyen személyes dolog, hogy nekem sincs egy, mit tudom én, egy ilyen szuper viszonyom a férfiakkal, tehát valahogy így ez volt az egyik alapdolog, szóval volt egyfajta ilyen terápiás jellege az előadásnak.
Érdekes, mert ugye az van a köztudatban, hogy a párkapcsolat, a családi élet, ez valamiféle szerelmen, szeretete, mindenképpen vonzódáson, vagy valami közös békesség iránti vágyódáson múlik, közben itt harcokról szólunk és beszélgetünk a férfinő kapcsolat viszonylatában. Itt nagy harcok vannak a szeretet függönye mögött.
Ja. Én azt hiszem, hogy a harcok nem csak a párkapcsolatokban vannak, hanem bennünk, minden egyes emberben belül. És azt hiszem, hogy mindannyiunkban van egy férfi és van egy nő. Tehát minden nőben van férfi rész, és minden férfiban van női rész. És hogy ezek a különböző, vagy olyan attribútumok, amiket ide vagy oda sorolhatóak, vagy... És azt hiszem, hogy ezek bennünk is harcolnak egymással. A ráció harcol az intuícióval, az érzések harcolnak a felismeréssel, a szeretet a gyűlölettel, tehát hogy ugyanaz történik belül is, ami kívül. Tehát mi az, hogy én? Nem, mi nem egy valami vagyunk, vagy egy valaki vagyunk, hanem nagyon sokféle különböző erő, impulzus, tulajdonság, mi egymással küzd. És szerintem a kapcsolat, a párkapcsolat az a legpontosabb tükre annak, hogy mi az, ami belül történik. Tehát, hogyha bennem nagyon sok a belső konfliktus, akkor a kapcsolatom is nagyon konfliktusos. Nagyon, tehát ez most leegyszerűsítem a dolgot, hogy érthető legyen. Tehát a párkapcsolat az egy nagyszerű tükör, amiben meg tudom nézni saját magamat. Ha bennem nagyon sok minden van, amit elfojtok magamban, amit lenyomok magamban, akkor egy olyan párkapcsolatom lesz, ahol az egymás elnyomása nagy szerepet játszik, és a többi, és a többi. Tehát azt hiszem, hogy van valamiféle megfelelés, korrespondencia között, ami belül van, és ami kívül van. Tehát nem véletlenül vonzódom ehhez, vagy ahhoz, és nem valaki máshoz. És hogy ezek nem racionális döntések. Ugye a tudattalan az kiválasztja az emberek tömegéből azt, aki a legmegfelelőbb tükör lesz.
Szerencsére nem csak pszichológus vagy, Réka, hanem színházrendező
is. Nem vagyok pszichológus egyáltalán.
De hát, hogy foglalkoztat, és hogy ezt ilyen mélyen szeretnéd megérteni.
Németül ezt úgy hívják, hogy konyhapszichológia.
Tehát, hogy rendező is vagy, és akkor ezt meg is mutatod a te meglátásodat, felismerésedet. Ebből a színpadon, ebben az előadásban mi mutatkozik meg? Kik között látjuk a harcot? Belegondoltam abba, hogy férfiak ezt nagyjából ezt a harcot talán úgy tudják le, hogy azért van harc, mert hogy valami megváltozott, és nyilván a nők változtak meg. Mondjuk
hát persze ez a harc, ez társadalmi szinten aztán meg pláne működik, mert társadalmi szinten férfi dominancia van még mindig. de ez egy külön téma, meg egy külön adás.
Kikerült a 18-as karika, sejtjük akkor, illetve tudjuk, hogy ugye ez egy szókimondó, nyers, olykor életszerűen trágár, netán hálószobás jelenetekkel megtarkított, vagy realistává tett előadás.
Az előadásban minden színész majdnem több szerepet játszik, sőt, minden színész több szerepet játszik, de nem feltétlen visszük el ilyen külön karaktereket játszanak akkor, hanem hogy pont ez, hogy ugyanannak a mintának, ugyanannak a programnak a hordozói, a lány, az anya, a nagyanya, a dédanya, akkor néha játszok én nagyanyát, Monika Risztel játszik dédanyát, nagyanyát, Fülöp Erzsébet játsz az anyát, lányt is játszik, Barta László Zsolt a költőt, meg az apát, míg...
Oszkár helyett beugrik.
Oszkár helyett Csugulító Csaba. Ugrott be szintén dédapa, nagyapa, terapeuta, nőgyógyász szerepébe. A 18-as karika, hát igen, igen. Igazából igen, igen, de van benne egy ilyen repülnek, lerepülnek egy adott ponton a ruháim, vagy a ruháink. Van benne ilyen szexuális töltetű jelenet. És igen, vannak benne ilyen, amikor ki van mondva, egy ilyen alpáribb módon. Igen, ezzel emlékszem, hogy volt kínlódásunk, mert Rékának mindig az volt az érzés, hogy visszafogom, amikor valami csúnya szót kell kimondani, akkor visszafogom, és hogy nem mondom olyan energiával, mint a szövegem többi részét, de az előadás végére ezt is összehoztam, sőt, utána egy évig nagyon csúnyán beszéltem. Annyira átment a hétköznapot.
Nagyon színházias, mert egy olyan ártatlan, tiszta, ilyen mezei virágszerű, ugye egy szőke, mosolygó arcú, derűs, kiegyensúlyozott látványod van, hogy ez így nagyon groteszk, ez az életszerűség a színpadon is, és főleg a te szádból is.
Igen, de hogy valóban volt azzal munka, hogy ezeket így ki tudjam mondani. Ne piruljak el közben.